A hatodik pontban
júj, jön egy érdekesség, visszaköszön egy régi szereplő. Mi akadályozhatja a két akarat egyesülését? Tehát most az a kérdés, ugye fölismertük, hogy ez a vele Istennel való egység, ez az együtt érés leginkább abban valósul meg, hogy teszem azt, amiről fölismerem, hogy ő neki a szerető akarata, mik lehetnek ide az akadályok, mik jöhetnek be, ami miatt ezt nem tudjuk megtenni. Így írja, de jaj nekünk, mert csak kevesen jutunk el erre, még aki őrizkedik is az Úr megbántásától, és szerzetbe lépett, és úgy érzi, megtett mindent. Puff, egy meteor a harmadik lakásból. A harmadik lakásnak emlékszünk erre a refrényére, hogy aki már belépett a szerzetes rendbe, azaz aki külsőleg gyakorolja a vallását, mert magára öltött egy valláshoz szabás mintát, az úgy érzi, hogy már mindent megtett, emlékszünk a harmadik lakásba terész fölkiárod, ez visszatér ide. Megint egy meteor a harmadik lakásból. Na látjuk, mit mond? És itt most természetesen nem a szerzetesség get említi csak, vagy hát ő explicite erről beszél, de ezt ugye mi levezettük, hogy itt most beszélhetünk minden másról, amit azonosítunk azzal, hogy vallásos felszín. Valaki őrizkedik az Úr megbántásától, és úgy érzi, hogy mindent megtett. Azaz, eléldegélek a vallásos felszínen. Megint ugyanez. Eléldegélek a vallásos felszínen. Ez megint csak tudja akadályozni azt, hogy felismerjem Isten szerető akaratát, és azt megtegyem. Ez az eléldegélés. Éldegélek a vallásos felszínen, csinálom, amit kell, járok misére, de ezen a szinten éldegélek, és ezt Terész folytatja. Jaj, mert vannak férgek, amelyeket nem veszünk észre, még csak ahhoz hasonlóan, amelyik elrágta Jónás fölött a borostyán, el nem rágják erényeinket, önszeretetünkkel, gőgünkkel, felebarátunk megítélésével, még ha csak kis dolgokban is, az irántuk való szeretet hiányával. Megint puff, ez már meteor zápor, ez már aszteroida zápor a harmadik lakásból. Jézus Mária, hogy megint itt mit mond Teréz? Azt mondja, hogy ezek a kis dolgok, azt mondja, a kis dolgokról van itt szó, sokkal veszélyesebbek, mint a nagy látványos bűnök. De ezt ő megint csak ő élte. Ő ebben élt 20 éven keresztül, nem követett el semmilyen ilyen blik címoldalra való látványos bűnt. Őt nem csinált. Sokkal rosszabbakat csinált ennél. Ezt ő maga mondja. Mik lehetnek ezek a rosszak, amelyek ott lehetnek vallásos emberek életében is? Akiknek az életük külsőleg egyáltalán nem okoz a botrányt, vagy a botrány, ez nincsen. Van-e helyett minden más? Azt mondja, az önszeretetünk, a gőgünk, felebarátunk megítélése. Tehát az egoizmus, a nagyképűség, az állandó, általánosító, méricskélő ítélkezés. Ezt már én írtam, ezt már nem Teréz. Csak hogy ezt így szeretem ezeket így barokkosan így kihosszítani. Hogy bizony ez az, amit vegyünk már észre, hogy vallásos körökbe, templomi körökbe, keresztény körökbe, hiába, hogy nincsenek ilyen nagy egetverő bűnök, botrányok, mert mi persze hát azt sose mernénk megcsinálni, de emögött mi van? Van egoizmus, totál, sok. Nagy képűség, gőg, másokat általánosítva való ítélkezés. Az általánosítás is óriási bűn, és ez persze egy ilyen pici dolog, amely nem is tűnik fel. Jaj, hozsanna lelki tükörben nincs benne, hogy általánosítottam. Pedig én ezt ekkora, egy 126-os betűvel írnám ki, hogy ezt kéne meggyónni, hogy általánosítok. Hogy nagy kalap alá veszek embereket. És nem a személyeket nézem, hanem dobozokat nézek. Általánosítok, nagy kalap alá veszek. Szerintem még intelligens ember sem általánosít, nem hogy hívő ember, szerintem. De azt mondjuk, valakikre ráteszünk a bélyeget, hogy ti olyanok vagytok. És ha csak egy kivétel van abból, amit én gondolok, akkor már nincs igazam. Ezért az általánosítás az egy borzasztó bűn. De persze, méricskélve ítélkezünk, mindig mást és sosem magunkat. A testvéri szeretet hiánya. Ezekkel a hozzáállásokkal le lehet élni egy életet, azt gondolván, hogy rendben vagyunk. Ezekkel a kis férgekkel, amik elrágják az erényeinket, ezek, amiket felsoroltam, ezek nem látványos bűnök, de még nagyobb bűnök, mint a úgynevezett látványos bűnök sokszor. Ezek elrághatják az egész lelki életünket, ha nem küzdünk ellenük, és nem vesszük észre, hogy ezek vannak bennünk. Ezekkel a kis férgekkel, hozzáállásokkal le lehet élni egy épületes, vallásos életet. Persze, hogy mindig templomba jár, szépen csinálja a dolgokat, de persze ott van aztán a nagyképűség, az ítélkezés, az általánosítás. És azt gondolván, hogy rendben vagyunk, de tulajdonképpen a harmadik lakás felszínes képmutató vallásosságába vagyunk beragadva. Jó átismételni az érezt. Tehát, hogy ne gondoljuk, hogy na, túl vagyunk a harmadik lakáson már, mint belső várkastélyilag, és akkor már az minket már úgy se érint újra. Hát, de hát ez olyan, hogy hát visszajöhet, mert attól, hogy túl vagyunk rajta fizikailag, attól még ugye a lelkünk ott maradhattak ezek a dolgok. Tehát Teréz is bölcs, hogy ezt a témát egy kicsit nekünk visszahozza. Mert noha nagy keservesen, azt mondja, eleget teszünk is kötelességeinknek, hogy ebben ne vétkezzünk, messze nem jutunk annyira, mint akkor, ha mindenben egyesülnénk Isten akaratával. Hű, de csodálatos. Mit mond? Azt mondja, hogy nagy keservesen eleget teszünk kötelességünknek. Mert ugye a vallásos ember azért éli ezt, mert hát kötelező. Mert hát ez parancsba van adva. Ezt így kell csinálni, ez nem lehet másképp. És akkor mit csinál? Megteszi a kötelező minimumot, ami vallásos emberhez illik. Van egy kötelező minimum, hát azt megteszi, na, eljár misére, elmondja az imát, de ez az elmondom az imát, ez általában letudom az imát. Le van tudva, jó van, elmondtam. Betartja a törvényt és az erkölcsöt, persze, hát azért mutatni kell mások előtt, hogy azért én vallásos vagyok, mert mi vallásos család vagyunk. És erre nem azt mondom, hogy most ő az eget rengető óriási bűnös ez a valaki. Nem, csak éppen messze távol marad attól a boldog élettől, amelyet az Isten akaratával való egyesülés kínál. Látjuk? Megint összerakjuk és egymással ütköztetjük ugye a harmadik lakásnak az üzenetét, hogy csupán a vallás megtartás. Megtesszük a kötelező minimumot, hogy ez önmagában igazából értéktelen, és önmagában nem segít rajtunk. De hogyha belemerünk menni abba az Istennel való szeretet kapcsolatba, amit a két akarat egysége jellemez, akkor ez egy olyan boldog életet ad nekünk, amit semmilyen fölszínes vallásosság nem tud nekünk megadni. És látjuk, Teréz itt megint erre figyelmeztet bennünket, hogy el ne maradjunk ettől a bőségben élt élettől. Hogy kedves lélek, látom rajtad, hogy jóra való vagy, templomba jársz, rendben van, oké, de tudod, hogy van még ennél sokkal több. Sokkal több van ennél. Nem csak ennyi van. Sokkal, olyan világ vár rád. Olyan út van, perspektíva előtted, amit ő itt könyveken keresztül ragoz. Hogy ne maradj meg ezen a szinten, hogy eljössz a misére, és elmondod az imát, és letudtad. Hát jó van, ez nem bűn önmagába, de tudod, mi van még? Most jön még csak a java, most jön még egy csodálatos új világ. Hát nehogy már ezt ne válaszd, amikor ezt is választhatnád. De hát ahogy egy atyánk ezt fogalmazta, Isten nyújtja nekünk a egyik tenyérébe a 2 forintot, másikba a 10 millió forintot, és mi mégis kivesszük a 2 forintot. Nem, valami meg közelebb volt, hogy ez nem kell annyit számolni, vagy kicsit kényelmesebb, vagy nem tudom, mégis megelégszünk a kevéssel. Megelégszünk azzal, hogy jó van az, jó az attól, hogy rossz, ahogy ezt szoktuk mondani. Elég az, aztán kész. Teréz fel akarja bennünk megint csak éleszteni azt a céltudatosságot, azt a reményt, hogy van még út. Az nem a keresztény tökéletesség, hogy betartom a vallási szabályokat, és eljárok misére. Ez önmagában nem rossz, de még van út. És olyan utak vannak előre, hogy meg ne álljak itt. Persze ez nem azt jelenti, hogy meghaladom a templomba járást, és egyszer már én olyan tökéletesedek, hogy nem kell templomba járni. Nem, fogok továbbra is oda járni, csak egészen más motivációval. Egészen más hozzáállás. Nem azért, hogy letudjam, nem azért, meg kötelező. Mert félek, hogyha vasárnap nem megyek el, akkor hétfőn biztos elütt a villamos, vagy itt a busz, vagy akármi, vagy a vonat. Elütt, mert vasárnap nem voltam misén, és akkor hétfőn biztos rám szakad a menkű akkor, hogyha nem voltam. Tehát ezek a hozzáállások szünegetnek meg, és azért élem a szentség életet, templomi, stb. Életet, mert szükségem van rá az Istennel való kapcsolatom miatt, és nem csupán azért, mert kötelező. A feladat itt is rádöbbenni és beismerni, hogy ilyenek vannak bennünk. És megint mondtam, hogy ez már félgyógyulás. Ha valaki rádöbben, hogy van benne valami ilyesmi, ne egyezzünk ki ezekkel a férgekkel. Egyébként ez szokott lenni, és itt egy kicsit ezt behozom, hogy ezekkel az apró bűnökkel, amikre azt mondjuk, hogy apróság, hogy általánosítok, megítélek másokat, de azért templomba járok, ha kiegyezünk ezekkel a férgekkel, és azt mondjuk, hogy ugyan már hát ez nem is bűn, sőt igazából erény számba megy, amit csinálok, hisz nem öltem meg senkit, nem gyilkolok, nem sikkasztok, nem lopok, csak mondjuk ítélkezem, csak mondjuk nem szólok ahhoz, aki nekem nem szimpatikus, csak mondjuk elítélem a félvilágot, aki nem úgy gondolkodik, mint én, és mindenkit skatujába zárok, hát akkor bizony sokkal nagyobb bűnöket követtem el, mint hogyha valami nagy elesés lett volna az osztály részem. Pontosan ekkor történik meg az, hogy kiegyezem ezekkel a férgekkel. Azt mondom, hogy ezek nem is nagy dolgok, ugyan már. Bizony, ha kiegyezem ezekkel, hogyha ezekre a látszólag apró dolgokra azt mondom, hogy hát el vagyok velük, csak nagy botrány ne legyen, ugye? Akkor bizony megmaradhatok ezen a szinten. Akkor nem fejlődök tovább. Menjünk tovább, mert most jön még egy nagyon-nagyon fontos dolog, a 7. pontban Teréz elkezd hihetetlen konkrét lenni, azzal kapcsolatban, hogy mi is ez a kölcsönös egymáshoz tartozás, nem tudom mennyire fogunk jutni, de azért megnézzük. Mit gondoltok, mi az Isten akarata? De jó, hogy ez most már fölteszi ezt a kérdést, hisz erről beszéltünk eddig is. Mi az ő akarata? És meg is válaszolja így csípőből, hogy legyünk teljesen tökéletesek, és hogy legyünk egyek vele és az atyával, mármint Jézussal és az atyával, ahogy ő felsége kérte János 17:22-ben, hogy mindnyájan egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk. Teréz azt emelít ki, ugye múltkor levezettük, hogy Isten akaratának milyen sok dimenziója van. Milyen sokféleképpen lehet ezt értelmezni. Teréz most kiemeli az egyiket. Hogy Isten akarja, hogy a vele való egységünk tökéletes legyen. Ezt a múltkor úgy emeltük ki, hogy Isten akarja a velem való kapcsolat kiteljesedését. Hogy ne akarná, amikor úgy szeret engem, mint senki más. Vigyázzunk itt a tökéletességet, hogy Teréz azt mondja, hogy legyetek tökéletesek, ugye, már az első alkalmakkor tisztáztuk, hogy ezt nem morális hibátlanságnak kell felfogni. Ha a tökéletesség címszó alatt én morális, erkölcsi hibátlanságot várok el magamtól, akkor már most ez veszett fejszenyele, már most inkább hagyjam abba. Ha én arra törekszem, hogy hibátlan legyek, abból a szempontból, hogy egyszer majd eljön az életemben egy olyan periódus, hogy nem lesz semmi vétkem, semmi gyengeségem, és majd akkor az Istennel nagyon mélységesen együtt leszek, ha erre várunk, akkor várhatunk itt életnapig, mert akkor ez nem jön el. Vagy legalább nem tudom, a halálom előtt 15 perccel, hát ha így lesz. Hát ott már úgy vagyok, hogy már nem csinálok semmit már akkor tényleg. Ne ezt várjuk. Senki az égvilágon nem kérte tőlünk azt, hogy legyetek hibátlanok. Amikor Jézus azt mondja, legyetek tökéletesek, mint hogy mennyi atyátok tökéletes, ezt nem arra érti, hogy legyetek hibátlanok, hanem hogy legyetek olyan teljesek, ugye mondtuk a tökéletesség szónak, akár az etimológiai értelme is az, hogy teljessé tenni, nem hibátlanná tenni. Tehát a tökéletesség nem morális és vallási hibátlanság. Sokan üldözik a hibátlanság délibábot. Sokan. Ez a délibáb, amely mindig előttem van, amely ez a kengyelfutó gyalogkakukk, aki mindig úgy rohan és soha nem tudom elkapni, a tökéletesség délibábja. És ugye akármilyen módon próbál, soha nem érem el, de hányan kergetik évtizedek óta fejvesztve loholva a tökéletesség, a hibátlanságnak a déli bábját, és soha nem érik el. És az egész életük egy nagy nyomorúság, mert valamiért azt várják maguktól, hogy nekik hibátlannak kéne lenni, mikor ezt persze senki nem kérte tőlünk. Érdemes leadni ezt a szélmalomharcot. Tehát érdemes az, hogy én nem futok többé a hibátlanság kengyelfutó gyalogkakukja után. Fusson, ahol akar, én többé nem megyek utána, mert engem többé nem érdekel, mert rájöttem, hogy Jézus se kéri ezt tőlem, Jóisten se kéri ezt tőlem. Lehet volt az életemben egy-két ember, aki mint hogy ilyet sugalt volna, hogy kisfiam, hogyha nem vagy hibátlan, akkor probléma van. De arra meg azt mondom, hogy az én teremtőm, aki a legjobban tudja, hogy mi jó nekem, ő egy percig soha nem mondta azt, hogy legyél hibátlan, kisfiam. Soha nem mondta azt, hogy csak akkor leszel valaki, ha nem vagy gyenge, ha erős és bűntelen és olyan vagy. Egy percig nem mondott ilyet. Jézusnál valaki mutasson nekem ilyet, hogy ilyet várt volna ővel valakitől. Tehát, hogy a mi teremtőnk nem vár el tőlem hibátlanságot, akkor én miért üldözzem ezt a démont? Miért üldözzem ezt a déli bábot? Meg nem üldözöm. Nem. Hadd menjen. Én nem törekszem többi hibátlanságra, mert nem is az a cél. És ami nem cél, arra minek törekedjek. Mi a cél? A teljesség Krisztusban. Mert a tökéletességről tisztáztuk, hogy ez egy egzisztenciális teljesség. Én azért vagyok tökéletes, idézőjelben, mert az életem teljes Jézussal. Ő az én teljességem. Vele az életem nem fél élet. Vele az életem, az emberségem nem fél emberség. Nem vagyok fél ember. Teljes vagyok ő vele. Akár hány hiány, gyengeség, stb. Legyen az életemben, én az identitásom szintjén, a lelkem legmélyén teljes vagyok ő vele. Attól, hogy van az életemben egy csomó tökéletlenség, egy csomó olyan dolog, ami nem teljes, nem baj, a legfontosabb dologban teljes vagyok. És akkor ő ezt kéri, Teréz azt mondja, hogy ez Isten akarata, hogy legyünk egyek ő vele és az atyával, magyarul nyugodtan összekapcsolhatjuk a tökéletességet az egységgel. Legyek egy ő vele. Törekedjem erre az egységre. Ez egyébként a legalapvetőbb meghívás az evangéliumból. János evangéliumának ugye ez a vége felé, Jézus utolsó vacsorai beszédének ezek a szakaszai hemzsegnek ettől, hogy legyenek egyek ők, ahogy mi egyek vagyunk, atyám, ők is legyenek benned, és én, te benned, és ők, mi bennünk. Ez az egész csodálatos egység, erről szól itt minden. Rádöbbenni, hogy igazából ez a misztika, hogy vele egyesülni akarok, vele a kapcsolatomat mélyíteni akarom, egy akarok lenni egyre inkább ő vele. És ez az ő akarata. És Teréz azt mondja, hogy erre törekedjünk mindenek előtt. Mit mond még? Azt mondja, hogy nézzétek, mi hiányzik ahhoz, hogy ide eljussunk. Megint sorol egy pár hibát, hogy mi lehet ennek az akadálya. Megmondom nektek nagy fájdalommal, mert látom, milyen messze vagyok ettől, és teljesen az én hibámból. Egyébként ilyen gondolatai vannak. Hát, mert nem kell az Úrnak nagy ajándékokat adnia ehhez, elég az, amit azáltal adott, hogy nekünk adta az ő fiát, hogy megmutassa az utat. Megint azt mondja, hogy ahhoz, hogy tökéletesen egy legyek Istennel, ahhoz, hogy egyesülve éljek vele, ahhoz, hogy az életem teljes legyen ő benne, nem kell semmi rendkívüli dolog. Nem kell semmi pucparádé, valami misztikus látomás halmaz. Nem kell semmi elragadtatás, semmi nem kell. Mi kell nekünk? Isten egyszülött fia! Ő kell nekünk, azt mondja Teréz. Ő mutatta meg az utat. Az ő vele való kapcsolat által sikerülhet ez. Tehát Jézusra van szükségünk. De hát ez nem a vegytiszta evangélium. Szintiszta evangélium, amit Teréz ír. Ezért egyháztanító. Mert azt ezáltal ad mindenkinek reményt. Ez hiányzik nekünk, hogy nem ismerjük fel, hogy mit kaptunk Jézusban. Hogy Isten nekünk adta az ő egyszülött fiát, és ezáltal, és most hagy hozzam be ide keresztes Szent Jánost, aki ezt gyönyörűen kommentálja, hogy elég lenne nekünk tudni, hogy Jézusban az Atya mindent megadott nekünk. És így imádkozik keresztes Szent János, hogy nem veszed el tőlem többé, én Istenem, amit megadtál nekem a te egyszülött fiadban, Jézusban, akiben megadtál nekem mindent, amit kívánok. Ezt majd egyszer fogjuk venni, ez az úgynevezett szerelmes lélek imája. Oración del alma enamorada. A szerelmes lélek imája, ez egy rövid imádság. De szerintem a lelki élet összefoglalása. És ennek a közepén van benne ez a mondat. Nem veszed el tőlem több Istenem, amit megadtál nekem Jézusban, akiben megadtál nekem mindent, amit csak kívánhatok. mindent, amire szükségem van, csókolom, ez is teljes evangélium. Mit mond az atya? Én az én szeretett fiam, őt hallgassátok. Ő rá van szükségetek, őt adtam nektek, és nem kell semmi más. Íme az én szeretett fiam, akiben kedvem telik. Őt hallgassátok. Benne ott van minden. Szent Pál aztán felsóhajt, hogy Isten megáldott minket Krisztusban minden mennyei lelki áldással. Mindent megkaptunk ő benne. Tehát nekünk elég lenne tudni, hogy Jézusban az Atya nekünk mindent megadott. Minden bölcsességet, minden tudást, és legfőképpen minden vágyunk beteljesedését. Sokat beszéltünk itt a vágyakról. És ugye arról, hogy az ember végtelenre nyíló vágyait csak az Isten végtelen szeretete tudja betölteni. Hogy az ember arra vágyik, hogy szeretve legyen végtelenül, mindig, mindenhol, mindennek ellenére. És erre egyedül az ő szeretete képes, hogy engem így szeressen. Csak ő tud engem mindig, mindenhol és mindennek ellenére szeretni. Jézus minden vágyamnak a beteljesülése. Tehát mondhatjuk, hogyha nehéz az Isten akaratával való egyesülés, ha jönnek ezek a férgek, amit az előző pontban láttunk, és nehéz a szeretetnek a megélése, akkor megint térjek vissza a belső várkastély gerincéhez, szegezzétek szemeteket Jézusra. Nézzek Jézusra, elismerve neki, ami nem megy. Kimondva neki mindent. Ugye a múlt vasárnapi homíliában erről sokat emlékeztünk, hogy kimondhatom Jézusnak még azt is, hogy vele miben nem értek egyet. Vagy hogy vele miben csalódtam. Vagy hogy most ő vele kapcsolatban most nem biztos, hogy szép érzések vannak bennem. Még ezt is kimondhatom neki, mert a bizalomba belefér. És legfőképpen aztán persze az örömeimet, a bánatomat, mindazt, amit senki másra nem tudok megosztani. Ránézek őre, hogy Jézus, egy csomó minden nem megy. Nem tudok ezen az úton haladni, tele vagyok gyengeséggel, kételjel, panasszal, és ezt kimerem neked mondani. És ebből a felszabadultságból kiindulva már tudok haladni. Egyre jobban fog menni a szeretet, de megint a lényeg. Szegezzem szememet Krisztusra, nézzem meg, hogy Krisztusban mit kaptam az atyától, mindent, de mindent megkaptam tőle, és nincsen szükségem semmi másra. Keresztes Szent János, mikor vesszük, ő olyan radikális lesz, hogy itt majd nem tudom, feltör az olaj itt a központi terünkön, mert ő olyan radikális, hogy azt a földrengés nélkül nem lehet kibírni. Tehát mikor ilyeneket mond, hogy mit akarunk mi kinyilatkoztatásokat? Mit akarunk mi? Látomásokat, üzeneteket. Mit akarunk mi? Amikor Isten erre azt mondja nekünk, hogy akarsz tudni, hogy most miről van szó, hogy én most ki vagyok, meg hogy nézd az én szeretett fiamat, mert benne neked mindent elmondtam, és kész. És Jézus az Atyaisten utolsó szava, és benne mindent elmondott, és nincs rá, nincs szükségünk semmi másra. Hű, de radikális. Tehát hittedben majd jaj, kicsit majd azt fogjuk mondani, hogy atya, hát jó van, na, ez kicsit lehet sok egyszerre, de hogyha ezt egyszer magunkévá tesszük, és tényleg elhisszük azt, hogy Jézusban minden tudásban gazdagok vagyunk, mindent tudunk ő vele és ő benne, akkor ez egy nagyon-nagyon nagy felszabadulás lesz nekünk. Mert ugye sokan vannak, akik megint csak ugye állandóan rá vannak kattanva arra, hogy valami újdonság kell, Istentől üzenet kell, mutass nekem utat, ezt persze lehet neki mondani, csak ne úgy, hogy valami, nem tudom, valami nagyon új módon mutassa meg, hogy ő most mit gondol. Hát ott van Jézus, nézz rá! És hogyha ránézel, tudni fogod, amire szükséged van. Meg ez persze ölt aztán egész beteges módokat, amikor látomásokra vágyunk, vagy olvasunk ilyeneket. Üzeneteket olvasunk. Mi az, mizu is? Mit mondott most a Jóisten? Na most kilopott, vagy ki fogja megnyerni a következő VB-t, vagy valami. Tehát, hogy mindig erről van szó, hogy valami újdonság kell. Ferenc pápa ki szokott ez ellen kelni. Nem az, hogy léteznek magánkinyilatkoztatások, mert azok léteznek, jó van. De azok erősíthetik a hitemet. Nem erről van szó. Arról az emberi hozzáállásról van szó, amikor én állandóan az újdonságok felé nyílok meg, és az Istennel való kapcsolat mindig valami bizsergetően új kell. Keresztes Szent János erre, ha ma élne, azt mondaná, hogy nincs sok különbség az ilyen ember, aki nem az Istent keresi, hanem ezeket a bizsergető újdonságokat. Ebben az emberben nincs sok különbség a között az ember között. Tehát aki látomásos üzeneteket olvas, vagy aki blikket olvas. Nincs különbség. Nincs különbség. Mind a kettő mit keres? Az újdonságot, a pletyót. Az, hogy a szenzációt, hogy mi az, ami most júj, meg hű, meg majd hol lesz itten katasztrófa, vagy mi fog leszakadni az égből, vagy jajajaj, titkok és szerelmek egymás hátán. Uram Jézus Krisztus! Tehát, hogy ha valaki erre vágyik csupán, akkor arra nagyon meg lehet mondani, hogy te figyelj, te Jézust keresed, vagy az újdonságot. Mert persze te nem olvasol Blikket, te olyan kis tühtik, kis aranyos vagy, hogy te nem olvasol ilyen szennylapokat, de ugyanazzal a hozzáállással olvasod a vallásos irodalmat, amely ugyanerről szól a kíváncsiság kielégítése. Minél több háttér titok, minél több össze, hogy mi történt a kulisszák mögött. És ugye ezt vásároljuk, és vannak ilyen meg ilyen látomásos agymenések, amelyek leírják, hogy Jézus igen, ennyi kötetben, hogy Jézus mit csinált az ő életében, és ugye itt van ezer oldalban, hogy az ő 33 évét tényleg részletesen hogyan élte. Testvérem, ezekkel be kell fűteni, ha hideg van ezekkel a bűnök. Nem véletlen, hogy az evangélium ilyen rövid. És az evangélium nem arra törekszik, hogy a kíváncsiságunkat kielégítsük, hogy belássunk a színfalak mögé, és borzasztóan furdal bennünket az, hogy nem tudjuk ott, hogy mi van. Azt nem is kell tudni, mert nincs rá szükségünk. Mert nem arról szól ez a lelki élet, hogy most Jézus minden életének minden egyes szegmensét ismerjük, hogy mi volt akkor. Amit tudnunk kell, azt ismerjük, és az a lényeg nekünk. No, hát akkor ezzel a kis ilyen kis fortissimóval zárjuk akkor ezt a bizonyos katekézis sorozatot erre a nyár előtre, de itt azért jegyezzük meg, hogy itt még nagyon nem haladtunk, tehát akkor itt ugye azzal fejezzük be, hogy a 5. lakás főüzenete, a tökéletességre, azaz a teljességre való törekvés, amely semmi rendkívüliben nem nyilvánul meg, csupán abban, hogy én is tenni akarom azt, amit Isten akar, és Jézusra tekintve ő benne, megismerve azt, hogy minden vágyam be van töltve, így haladok előre, és ennél a pontnál el ne felejtsük, hogy itt fogjuk majd folytatni. Köszönöm szépen a figyelmet, kívánok jó pihenést, jó vakációt, hát meg mindenkinek jó munkát, meg minden, ami még maradt a nyárra. Köszönöm szépen a figyelmet.
Isten szeret téged. Béri László Renátó Karmelita atya beszélt önismeretről és hétköznapi misztikáról.